Kedves hallgatók, ez itt a Szólj a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Néhány alapszabályt szeretnék elmondani, hogy a beszélgetésünk elején én kettő kérdéssel készültem, van több is, de nem biztos, hogy ezekre vagytok kíváncsiak. Utána tiétek a mikrofon. Kérem, hogy feltett kézzel jelezzétek, ha szeretnétek szólni. A hátsó teremben is van szemem, úgyhogy elvileg onnan is el fog jutni hozzánk a hang. Kérem, hogy a kérést a mikrofonba, mert különben nem halljuk. Másik kérésem, hogy lehetőleg röviden kérdezzetek vagy hozzászóljatok, de akkor is röviden, mert nagyon-nagyon sokan vagyunk, gondolom mindenki azért érkezett, hogy megfogalmazhassa a véleményét vagy a kérdését, legyünk tekintettel egymásra. Kérdést lehet feltenni célzottan, amikor azt mondjátok, hogy valakinek konkrét névvel, vagy pedig lehet feltenni úgy, hogy ezt én most mindenkitől szeretném hallani, hogy mi erről a véleménye. Ezek így alapvetően a fő szabályok. Aki feltesz egy jó kérdést, azt pedig egy sörrel honoráljuk. Természetesen, aki nem szeretne alkoholt fogyasztani, ő neki van opciója mást választani. Természetesen azt jelezze, igen, tehát a kérdésnél ezt most menjünk annyira előre, hogy sört kérek, vagy limonádét, és akkor egyébként a kérdésem az, hogy jó, és hogy bele is csapjunk, én az elején szeretnék egy olyan körkérdést feltenni. Igen, jó, akkor így indul a kör, Marci jelezte, hogy legyetek kedvesek mesélni nekem és az itt ülőknek, hogy szerintetek mi az egyház?
Ha jól érzem, megnyertem az első válasznak a lehetőségét, szeretettel köszöntök mindenkit, szervusztok! Szerintem az egyház az egy olyan közösség, amit elsősorban az egyes tagoknak az Istennel való közössége köt össze, és ebből lesz egy ilyen hálózat, és erre ráépült egy intézmény, amire szoktunk mindig gondolni, hogyha azt mondjuk, hogy egyház, de szerintem ez másodlagos. Ezt sem szeretném eltagadni, ilyen is van, és ennek is van nagyon-nagyon sok pozitívuma, de szerintem az igazi lényege az ez az Istennel való közösségből kinövő network.
Amennyiben sorban megyünk, akkor én a kettes számú vagyok ezek szerint. Én is mindenkit köszöntök nagy szeretettel, mivel hosszú az este és sok kérdés várható, gondolom, ezért röviden szeretnék válaszolni. Az egyház szerintem egy közvetítő szervezet. Egy közvetítő szervezet, ami reménység szerint az Úristen munkáját és magát az Úristen üzenetét próbálja közvetíteni felénk emberek felé. Aztán, hogy működik és hogy csinálja ezt, az már egy következő kérdés.
Isten hozott mindenkit. Az evangéliumban egy fiatal ember oda megy Jézushoz és megkérdezi, hogy Mester, hogyan juthatok el az örök életre? És azt gondolom, hogy az egész Szentírásnak a központi kérdése ez, sőt nem csak a Szentírásnak, hanem az egész emberiségnek. Ez a központi kérdése. 300 évvel ezelőttig nagyjából az összes kultúra összes emberét ez érdekelte jobban. Nem azt kérdezte, hogy Mester, hogyan leszek itt iszonyúan boldog ezen a földön? Ez úgy nagyjából annyira nem érdekelte az embereket, hanem a fáraótól kezdve, aki a piramist építette, eddig a zsidó srácig az érdekelte, hogy mi lesz utána, az a végtelenül hosszú, ami jön. Az emberek akkor még nem hitték, hogy ezzel a világgal befejeződik az életük, ők meg voltak győződve az összes kultúra, összes embere, 300 évvel ezelőttig, hogy a fontosabb az ezután következik, és Jézus volt az, aki azt mondta, hogy egyébként én vagyok az út oda. Az igazság és az élet, senki sem juthat az atyához, csak is általam. Az egyház azoknak a közössége, akik ennek a Jézusnak hisznek, ezt a Jézust követik, és a fő céljuk a beteljesülés az örök életben, és ezt Jézus Krisztus által akarják elérni.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntök mindenkit. Ugye az a rendezvény című, hogy Szólj be a papnak, én nagyon erősen elhatároztam, hogy nem fogok beszólni a papnak. De az a baj, hogy most az a... Tehát a kérdés miatt azt hiszem, hogy mégiscsak ilyen vizekre fogok evezni, de tehát amilyen definícióval én élnék, ezt inkább egy ilyen leíró jelleggel, politikatudományi leíró jelleggel fogadjátok, kérlek, és ne pedig értékítéletként. Tehát hogyha az a kérdés, hogy mi az egyház, én alapvetően mondjuk a katolikus egyházról tudok beszélni, mert hogy nyilván nagyon sokféle egyház létezik, és nem lehet róluk így átfogóan beszélni egyetlen egy terminus alatt. Én oda is tartozom, arról is vannak érdemi ismereteim, tehát erről tudok beszélni. Tehát leíró jelleggel mondom, hogy ez egy alapvetően azért erősen autoriter, oligarchikus politikai intézmény, aminek a belső viszonyai nagyon kevéssé felelnek bármilyen minimális demokratikus kívánalomnak. Ennek ellenére a kulturális, politikai befolyása és hatalma elképesztően magas, elképesztően nagy, évezredekre, évszázadokra visszamenően elképesztően nagy és elképesztően meghatározó. A kultúrtörténeti jelentőségétől nem lehet eltekinteni, fantasztikus teljesítmények kötődnek hozzá, fantasztikus teljesítményeket inspirált, és nem lehet eltekinteni azoktól a szenvedésektől sem, amelyeket részben maga idézett elő, részben maga tartósított, részben maga legitimizált. És most nem az ilyen legtriviálisabb, mostanában kritikaként megfogalmazott gondolatokra gondolok én most, amikor ezt mondom, hanem ez egy ilyen történeti értékítélet. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy az egyház az ez, és hogy ezen belül egyébként ezt a hatalmát hogyan használja, mert ez önmagában tényleg csak egy leíró jellegű megállapítás, az szerintem nagyon izgalmas viták tárgya. Tehát, hogy mondjuk Ferenc pápa által képviselt kereszténység és Erdő Péter által képviselt kereszténység között hogyan húzható fel a közös halmaz, az nekem egy erős kérdés. Mint ahogy az is egy erős kérdés, hogy mondjuk Ferenc pápa és Németh Sándor között, aki szintén egy keresztény, nem is katolikus, de keresztény hittérítő, hogyan húzható fel közös halmaz. Tehát szerintem ezek izgalmas dolgok, és így alapvetően szerintem azok a típusú konfliktusok, vagy azok a típusú ellentmondások, amelyek így fölhúzhatóak az egyházzal szemben, azok szerintem nem... Szóval azokból szinte nagyon sokat meg lehet érteni az emberi közösségek működéséről, az ember természetéről, tehát hogy antropológiailag is szerintem egy borzasztóan izgalmas dolog. Tehát így azért is mondom ezt így, hogy amit én mondtam, az még nem az értékítélet volt. Az csak egy leíró jellegű megállapítás annak, hogy én hogy látom az egyházat, kifejezetten a katolikus anyaszent egyházat.
És különösen csodálkozom, hogy ez pont a Caritas hiányát pont a katolikusokra nézel át a tragikusnak, mert innen mehetnénk kb. 15 métert, és akkor talán megvacsorázhatnunk itt a Teréz anya nővéreinél, itt a Tömő utca elején, meg mehetnénk egy kicsit arrébb, meg visszább, és mindenhol megtalálnád. Például akkor, amikor a feleségem úgy gondolta, hogy nagyon égető a hajléktalan helyzet, akkor alapítottak testvérekkel egy hajléktalan segítő szolgáltat, ami mai napig is működik, és minden nap nyitva van a Király utca és az Izabella utca sarkán. Ennyit most így hirtelen a baráti körömből nem tudok mondani, közvetlenül, hogy mi alapítottunk volna egy 20-30 emberből, de ez nem ritka, és a máltai szeretett szolgált meg szerintem még sokkal több kis faluban jelen van, mint bármilyen más, akár civil szervezet, és ezt le lehet ellenőrizni. Kimondottan specializálódnak a pici, teljesen elreménytelenedett falvakra, szabolcsi vidékekre. Egyszer volt egy protestáns barátom, aki azt mondta, hogy hát én nem tudom, nagyon ilyen hobó életet éltem a világ körül, ilyen is Krisztus szent bolondjaként. Amikor igazán bajban voltam, éhes voltam, mindig a katolikusok segítettek, szerzetesnők, papok, plébániára fogadták be. Tehát én megint egy picit értetlen vagyok. Én azt gondolom, hogy ami nálunk még jobban hiányzik, az inkább egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen profétai, egy ilyen bátrabb, lelkesebb megjelenítés a saját hitünknek, és pont az, ahol nagy tartalékaink vannak és bázisunk, az a karitatív tevékenység. Lehet, hogy lenne jobb, és én azt gondolom, hogy Marcita a szíved mélyén azt gondolod, hogy túl gyenge az egyház, és erősebbnek kéne lennie, hogy még több ilyen közösség legyen. Tehát úgy érzem, hogy egy drukker vagy, aki azt mondott, hogy igen, katolikusok, húzzatok bele, legyetek igazán katolikusok, krisztusiak, mi is ezt akarjuk.
Csak a szervező figyelmet felhívom, hogy valószínűleg érdemes minél több világi emberrel összeültetni a különböző felekezeteket, mert egységben tudja tömöríteni őket is, feloldja az évszázados történeti konfliktusokat, úgyhogy már van értelme.
Jó, akkor elérkezett az első olyan pont, ahol én hátul látok egy kezet,
és most én hátulról jönnék előre. Tiszteletteljes kérésem, hogy ott a, bocsánat, a Galblai Ádám emelje fel a kezét, hozzájuttassunk egy mikrofont, és segítsetek abban, hogy el kell tudnunk jutni a pult előtt. Tudom, hogy nagyon izgalmas a látvány, higgyétek el, hogy a tartalom az a szóban lesz. Kérlek, hogy csináljatok arra nekünk helyet, hogy a mikrofon hátra tudjon jutni, meg majd a hozzátartozó egyéb folyadék is. A hátsó teremben továbbra is van a hely. Parancsolj, halljam a kérdést.
Sziasztok. Lehet hallani. Köszönöm a lehetőséget. Lehet, hogy én értelmeztem félre a témát a beszélgetésnek, de szerintem nem arról beszélgettek, amiről kellene. Mert hogy arról beszélgettek, hogy most az adott felekezetnek az egyházi struktúrája az jó, vagy nem jó, vagy hogy hogyan van felépítve, demokratikus, antidemokratikus, autoriter. De szerintem alapvetően nem ez a lényeg, hanem közelítsük meg ezt az egészet egy ilyen 21. századi individualista szemléletből, ugye, hogy mi haszna az egyháznak. Ugye Eliade hosszasan értekezik a Szent és a Profánban arról, hogy ugye az a lényege az ilyen szakrális tereknek, hogy a hívő embereknél a világszemléletükben, ugye úgy kell elképzelni a nem hívő embereknek a világszemléletük, mint egy ilyen statikus Google térkép, és ebben a hívő embereknek vannak olyan terek, szakrális terek, amik megbontják ezt a fajta világot, és amikor oda belépnek, akkor átlépnek, úgymond a, lehet ezt véráknak hívni, teljesen mindegy, szakrális térbe. És hogy alapvetően az egyháznak az a szerepe, hogy ezeket a tereket felépítse, fenntartsa, gondozza, ott olyan rituálékat hajtson végre, ami az alapvető hívő embernek valamilyen szinten a világi életből való kiszakadás során valamilyen közvetítő szerepet játszik Istennel, vagy valami felső hatalommal. Most akár eltekinthetünk a kereszténységtől is. És a kérdés az az, hogy önmagában szerintetek a keresztény hívőnek van-e szüksége, mint egyén az egyházra, hogy létezzenek ezek a terek, gondozzák őket, meg legyenek rituálék, vagy meg lehet-e élni úgy egy hitet, hogy ezekben nem vesz részt valaki, ezek nélkül élje meg akár egy keresztényi hitet?
Kérdés konkrét emberhez, vagy mindenkihez?
Bárkihez.
Jó, köszönöm szépen, mikrofon, majd kérem vissza ide előre, parancsoljatok.
Az említett Mircea Eliade, ugye az egyik legnagyobb vallástörténész, nagyon jó könyvei vannak, ajánlom mindenkinek. Ő általában vizsgálja az embernek a valláshoz való hozzáállását, meg a vallás működését, és amit mondtál, az abszolút helytálló, és azt gondolom, hogy ebben a kérdésben benne van a válasz, miszerint erre van szüksége az embernek. Az ember így van felépítve, hogy szüksége van olyan terekre, olyan helyekre, olyan időkre, ami meg van szentelve, az azt jelenti a szent szó egyébként, hogy el van választva, el van különítve. Gyakorlatilag a szent hely az egy, bocsánat, de haszontalan hely, az nem hoz hasznot. Ezért izgalmas kérdés például, hogy egy szent helyet ki lehet-e adni, mondjuk ki lehet-e béreltetni, hogy bevételt is hozzon, ebből vannak viták, de a szakrális tér az alapvetően egy ilyen anyagi hasznot nem hozó tér, hanem arra szolgál, amit mondtál, hogy oda megy az ember, és ott feltöltődik, találkozik a transzcendessel, most a mi esetünkben Istennel, és onnan elmegy, és aztán valami ugye benne változott. De az is nagyon fontos, és itt hozza be az evangélium, a változást ahhoz képest, amit Mircea Eliade egyébként nagyon jól felismert a vallásokban, és ez a kereszténységnek azt gondolom, hogy a kuriózuma, hogy azt mondja Jézus, hogy azt mondja az Új Szövetség, hogy a templom az mi vagyunk. Gyakorlatilag, amit mondtam arról, hogy az egyházat viszed magaddal oda, ahol vagy, mert te vagy az egyház, a templomot is viszed magaddal. Nem csak az a szakrális hely, ahova elmegyek, és nem tudom, kereszt, csillag, vagy kakas, vagy bármi van a tetején, hanem azt mondja a Szentírás, hogy a test a Szentlélek temploma. Viszem magammal a templomot, én magam válok szakrális térre, és hatok a környezetemre. Tehát, és azt gondolom, hogy ezt csinálja az egyház, ezt kellene csinálni az egyháznak, és szükség van arra, hogy legyenek speciális helyek, speciális idők, ünnepnapok akár, ahol meg tudunk állni, és tudunk töltődni, és kell közösség, mert egyenként ez nem működik. Isten a szeretet Isten, azt egyedül nehéz csinálni, bár tudom, hogy vannak, akik próbálkoznak, de ja, szóval rövid, hosszú kérdésre hosszú válasz.
Akkor ne legyünk annyira egységben mégsem, ahogy a Marci mondta, hogy már erre jó. Tehát én azért nem teljesen értek ezzel együtt, amit a Péter itt mond mellettem. Tehát az, hogy te megéld a saját hitedet, és a magad bensőséges, szakrális kapcsolatát a Teremtő Istennel, az rátartozik és a Teremtő Istenre. Tehát az nem biztos, annyiban csatlakozom hozzá, hogy a szakrális tér valóban lehetsz te magad. De nem az egyház, hanem te magad. Én el tudok mesélni nektek egy történetet, illetve kettőt, hogyha kapok annyi időt. Az egyik az, hogy amikor konkrét helyek, csak egyet a csodálom, akkor nem tudom melyiket mondjam, na mindegy, akkor elmesélem azt a konkrét helyeket. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, elmentek városnézi külföldre. Elmentek, mit tudom én, 3 napra kirepültek valahová, és várost néztek. Én mindig úgy szoktam várost nézni, hogy egész egyszerűen bemegyek, ugye vannak a turista alapszabályok, hogy ahol tudsz, ott pisilsz, és ahol, tudom én, ahol tudsz enni, akkor ott eszel, és nem részletezem tovább. És a harmadik ilyen dolog az, hogy ahol megpihensz, az mindig egy templom. Én nekem legalábbis. Tehát, hogy megkockáztatom, teljesen mindegy, hogy milyen felekezetű, még katolikus is lehet akár.
Tehát, azok vannak nyitva.
Igen. Tehát, hogy borzasztóan jól tudom érezni magam ott, és ez egy adott hely, tehát egy adott szakrális hely, ez lehet a Notre Dame, mielőtt leégett, és be lehetett még menni. Tehát ez lehet egy adott hely, és én ott borzasztóan meg tudok pihenni, meg tudok nyugodni, és nekem ott jó lenni. Egész egyszerűen az az érzés, hogy nekem ott jó lenni, nekem egyszerűen jó az Isten közelében lenni. És ezeket a helyeket, ezeket valóban az egyház kezeli. A másik történetet akkor nem mondom.
De akkor most miben nem értesz velem egyet?
Abban, hogy a...
Bocs.
Csak hogy vitatkozzunk egy kicsit, abban nem értek egyet, hogy ahhoz, hogy én saját magamban, az másik történetet is el kellett volna mesélnem, az, hogy én saját magamban megéljem az Istennel való kapcsolatomat, ahhoz viszont szerintem meg nem kell, mert az Istenre meg rám tartozik.
Ezzel egyetértek. Ezt mondtam, hogy szerintem mind a kettőre szükség van, de... Ja, az, amikor azt mondom, hogy te magad vagy a templom és mész, hát akkor mindig a templomban vagyok, mert
akkor még
itt vagyok benne, szóval hogy sajnos egyetértünk.
Akkor mindjárt nem értek egyet én, ez egy kritérium. Ez egy bonyolult történet, tehát ez nem ilyen, hogy egy választ lehet ráadni. Nyilván egyszerre igaz, hogy te vagy a templom. Egyszerre igaz, hogy a közösség a templom, mind a kettő biblikusan alátámasztható, és egyszerre igaz az is, hogy vannak Istennek szentelt helyek, ahol a közösség a legmagasabb szintű, a legszentebb Isten tiszteletét viszi végre, és az is egy templom esetenként. A katolikusok azért éreznek egy többletet, mert hogy ott bent őrzik az eukarisztiát, ami felekezetenként különböző dolgot jelent, de nálunk egy aktuális, egy valódi jelenlét, azért is szeretünk ott időzni. Tehát a három egyszerre működik, én nem mondom, hogy ezek kizárják egymást, de ami a kérdés volt igazából, én szerintem közösség nélkül végképp nem megy az egész. Én úgy vettem észre, hogy ez a kérdésnek a veleje. Ugye az az evangélium, amire én megtértem, az a 2000 éves evangélium volt, amit az évfolyam társam közvetítek aktuálisan, mert valakik jól megőrizték mostanáig. Úgyhogy kell a közösség, mint átadó és befogadó szintén, ugye a közösség elengedhetetlen, csak így jön létre a történelemben, az időben a közvetítés. Köszönöm.
Én a teológiai részéhez nem tudnék és nem is szeretnék hozzászólni. Ugye akkor a templom használat kapcsán csak annyit azért fölvetnék, hogy szerintem, ha van, biztos, hogy van, de hogyha van egy kiemelten fontos hozzáadott értéke a katolikus egyháznak, úgy általában az európai városok mindegyikének a kialakulásában, az mindenképpen a templomépítészet. Ugye Viktor Hugo mondja azt, hogy a kőnyomtatás előtt igazából a templomok voltak azok, amik a legnásabban tudtak tudást közvetíteni. Erre voltak szolgálva. Most, hogy ez milyen hatalmi szolgálat szolgál, de ezt tegyük szépen egy pillanatra. Ami szerintem fontos, az, hogy ma, tehát amikor én kamasz voltam, akkor például még beletett ülni ezekbe a templomokba. És az nagyon fontos volt, hogy például napközben egyszer csak volt egy kis utca, ott volt egy templom, és beletett menni, és lehetett ülni. És nem kérdezett senki semmit. De ez egy nagyon fontos élmény volt nekem legalábbis kamaszként, hogy az elcsendesülés, az elmélyülésnek voltak ilyen dedikált helyei a városban. És én azt tapasztalom, hogy ezek már nincsenek. Tehát én azt tapasztalom, hogy jelenleg ezek a templomok zárva vannak, valóban, ha az ember külföldön jár, akkor ezekkel lehet találkozni, és ott egy nagyon jó élmény bemenni, már ha éppen nincsenek turista ordák. Tehát nyilván igen, van nálunk is megnyitva egy-két nagyobb templom, de hát ezek alapvetően turista látványosságok, és azok a templomok, amelyek alapvetően a közönség egészének lehetnének akár szakrális, akár csak simán egzisztenciális kikapcsolódás és feltöltődés szinterei, azok nincsenek, és egyébként, ha már valamiben, akkor például ebben tök jó lenne, hogyha ha már úgyis van egyfajta viszony az állammal, mondjuk erre lehessen költeni, hogy ezek a terek legyenek. De pláne mondom ezt azért is, mert hogyha valami minden egyes magyar településen egy bizonyos méret fölött van, az a templom. És szerintem egyszer már föl kell tenni azt a kérdést, hogy ezeket az épületeket tényleg csak két hetente egyszer, két-három órára, amikor éppen megérkezik a pap, és van lehetőség misét celebrálni, akkor nyitjuk meg, miközben atomizálódik a társadalom, miközben elképesztő elidegenedés van, és ott van egy közösségi szintér. És én nem arról beszélek, hogy kiadni, nem tudom én, sörfesztiválnak meg egyéb ilyen baromságok, nyilván az egy szakrális tér, tehát ezt tisztelni kell. De a szakralitásba, hogyha nem fér bele a közösség gondozásának egy más típusú, adott esetben az egyház eszköztárát jelentős mértékben tágító, és nem diszkókról beszélek, félreértéselség, nem táncparketről beszélek, arról beszélek, hogy annak, tehát ezek a templomok eleve egyébként közösségi szinterek voltak a Jézusi időszakban, meg utána is nagyon sokáig, ugye, tehát hogy ezeket fél lehetne újra fedezni, mint közösségi szintereket, pláne azokban a településekben, ahol semmi más nincs. Tehát ugye szerintem a papságnak ez a típusú közösségszervező funkciója, ez muszáj valamilyen módon újra definiálva legyen. Más szinte ez csak a ti jól felfogott érdeketek is, mert láthatóan, vagy én azt gondolom, hogy ez segítene rajtatok. Szóma szumárom, a templomoknak szerintem van egy ilyen nagyon fontos, világi emberek számára is átélhető funkciója, és nagyon nagy baj, hogy ezek ma már ilyen kis számban hozzáférhetőek.
Gyors reakciókat kérek
nagyon
szépen.
Nagyon köszönjük, Marci, nyitott kapukat döngetsz, igazából...
Az vagy nem?
Nem, én tudom azokat a helyeket Budapesten, ahol nyitva vannak, és én a mozgásom során nyilván beülök. Nem csak a Ferenciek tere van nyitva, egyetemi templom is sokszor, vagy itt a belvárosban, Terézvárosi templom is, ahol megszervezik, ez igazából logisztikai kérdés. Az indítatás az ugyanaz, amit elmondtál. Igen, kellene a csendnek, a nyugalomnak, az elcsendesedésnek, vagy akár valamilyen közösségi aspektusnak is hely, tér a templomban. Igazából az van, és most akkor hadd szálljunk be ebbe a paradigma rendszerbe, igen. Felújítása még lehet pénzszerezni, de arra a személyzetet, hogy a templom nyitva legyen és őrizve is legyen, arra viszont már sokkal nehezebb, azt a plébániáknak kellene, sokszor szegény plébániáknak kigazdálkodni.
Akkor én azt mondom, hogy itt egy felajánlás, szerintem igenis legyen állami pénz arra, hogy ezek a templomok, mint közösségi szinterek, a közösségszervezés szinterei tudjanak funkcionálni, és ha bennetek ebben van nyitottság, akkor erről szerintem érdemes lenne többet beszélni.
A következő kérdezőt itt láttam a bal kezemnél, az úr szemüvegben, és egy rövid...
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget! Lenne egy provokatív kérdésem mindannyiatokhoz. Hívő reformátusként azért már sejtem a választ, de főleg, hogy Marci nagyon szereti az átpolitizált témákat. Mit gondoltok, mit bibliai alapon a... olyan nagyon megosztó és későnkre menő témáról, mint a melegházasság és az abortusz.
Hadd kezdjem én, jó? De nem, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy... és most megint bocsánat, hogy csak a katolikus egyházról fogok beszélni. De ez egy szervezési hibát, tehát három paradigmába kéne nekem is valami becsusszannom, nem tudok megfelelni meg a kihívásnak, elnézéseteket kérem.
Bocsánatok, ez az alaptevékenység.
Na látod, igen. Szóval, hogy én nem várom el, hol volt a kérdés, ott volt. Szóval én nem várom el az egyháztól azt, hogy adott esetben engem a párommal adjon össze. Mert értem, hogy a logikája nem ez diktálja. Ha a törvényhozásra próbál ilyen típusú politikai nyomást helyezni, akkor az egy probléma, és azt nyilvánvalóan opponálni fogom. De az, hogy ő magának ez a működési logikája egészen addig, amíg nem agitál és nem tesz az azonos neműek együttélése ellen, saját könnyében agitál, az is probléma, de hogy mondjam, tehát, hogy ezt felnőtt emberek el tudják dönteni. Nyilván nem jó az, hogyha mondjuk hittanórákon kisgyerekeknél, vagy tehát, hogy tínédzsereknél, kisgyerekeknél adott esetben megtörténik az a típusú agitáció, ami mondjuk adott esetben már egy olyan indoktrinációt jelent, ami nem biztos, hogy hasznos, hogyha azt az egyház dönti el, hogy mondjuk ők mit gondolnak az azonos neműek szerelméről. Tehát, hogy erről én ezt gondolom, a másik az abortusz kérdésében pedig csak annyit, hogy ott szerintem súlyosabb az egyháznak a felelőssége, tehát én ezt a kettőt azért szétválasztanám. Mégpedig alapvetően azért, mert nyilvánvalóan itt most nem csak az abortuszról van szó, hanem a terhesség megelőzés kérdéséről, a fogamzásgátlás kérdéséről, hogy mondjuk beszélgetünk arról, hogy kislányok vagy fiatal nők ne szedjenek fogamzásgátló tablettát, és inkább a férfiak tegyenek több erőfeszítést a fogamzásgátlás kérdésébe, mert esetleg annyira szétcseszik a hormonháztartásukat, hogy soha nem lesznek képesek arra, hogy megfogadjon bennük a gyermek és életet adjanak bárkinek is. Tehát, hogy például mondjuk ez a típusú edukatív munka, ez szerintem el kellene, ez jó, hogyha lenne. Jó, hogyha adott esetben a nem tudom, hittantanártól is lehetne szerezni offszert, mint hogy lehetne szerezni az osztályfőnöktől, vagy egyáltalán bármilyen módon hozzá lehetne jutni. Én tudom, hogy ez felfogható gondolatnak számít, csak azt mondom, hogy nyilván az egyháznak is van egy megkülönböztetett hozzáférése a fiatalabb korosztályokhoz. Ha ez a megkülönböztetett hozzáférés nem jár együtt egy edukatív attitűddel és kifejezetten a szexualitás kapcsán, akkor ilyen kérdések merülnek fel, hogy mi van az abortusszal, miközben nem az abortuszról kéne beszélnünk, hanem arról kéne beszélnünk, hogy hogyan kell egyébként megélni a szexualitást, és hogyan kell megélni a szexualitást úgy, hogy az az életszerűség követelményével találkozom. Mert értem én, hogy a házasság itt tilos, de szeretném, hogyha elmondanátok, hogy még a ti felekezetetekben a található fiatalok hány százaléka képes ezt tartani.
És a hívőknek nagyon magas százaléka a felekezetemben.
Jó, oké. De szerintem egy ilyen jelent, most nem fogom megtenni azt, hogy megkérem őket, hogy emeljék fel a kezüket.
Eddig lehet, hogy meglepődni.
Biztos. Azt garantálom neked. Szóval nem, csak azt akarom mondani, hogy szerintem az abortusz helyett jobb lenne többet beszélni a fogamzásgátlás férfiakra rót terheiről, és ebben szerintem lehetne az egyháznak szerepe. Az abortusz az már egy elmérgesedett, ez egy elmérgesedett vitapont, és éppen ezért szerintem sokkal több hangsúlyt kéne fektetni ennek a megelőzésére.
Én azzal teljesen egyetértek, hogy amit mondasz, hogy az egyház ne döntse el, hogy mit gondol erről, mert hogy már a Teremtő eldöntötte, hogy mit gondol erről, és szerintem nagyon fontos, hogy az egyház kövesse azt, amit a Teremtő mond ezekben a kérdésekben. És azt el tudom fogadni, hogy nem értünk egyet egymással bizonyos kérdésben, például itt a homoszexualitás kapcsán mondtad, hogy ne agitáljon az egyház ellene. Engem picit bánt ez a kifejezés, hogy mondjuk a saját hitünknek a kifejezése, a tanításunknak a továbbadása, az agitáció. Értem, hogy nem értünk egyet a kérdésben, de szerintem ez egy picit agitáló. Szóval, azzal meg teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy az, hogy a keresztények gondolnak erről valamit, erről tanítunk valamit, és az edukációnak minden irány, amit mondtál, nagyon fontos, az nem jelentheti azt, hogy erőszakkal azokat, akik ebben nem hisznek, mi valamire kényszerítjük, ezzel teljesen egyetértek. Viszont én meg azt szeretném kérni, hogy ne nevezzük házasságnak azt, ami nem házasság. Ez a kifejezés, ez egy pár ezer éve le van védve. Nevezzük bármi másnak. Én azt gondolom, hogy most például Magyarországon mindenféle jog megvan arra, hogy két azonos nemű együtt éljen, örököljön egymástól, mindenféléket tudnak csinálni. És ez nagyon jó így, csak mi meg gondolhassuk máshogy.
Én még szabad?
Gyorsan, röviden.
Hát amit a Péter mondott, ugye a keresztények azok nagy barátai a valóságnak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy, és amikor Péter azt mondta, hogy már a Teremtő rendelkezett ezekről a dolgokról, tehát azt gondolom, hogy az emberi szexualitás biztonságos kiteljesedése, amikor nem kell semmilyen védekezni, az a házasság. Tehát a gyermek, a megfogant élet, az a házasságban van tökéletes biztonságban, ha a saját édesanyja és a saját édesapja fogja azt az életet felnevelni a lehető legnagyobb gonddal és Isten szerinti szeretetben. Tehát nem kell védekezni az élet ellen, csak a helyén kell, hogy megjelenjen ebben a világban az élet, és akkor minden rendben van. Te is mondtad ezt, hogy mikor van minden rendben, szerintem is így van minden rendben. És hát a házasság vagy a melegházasság kérdéséről pedig ugyanaz gondolom.
Bocsáss meg, Zoltán, én nagyon komoly erőfeszítéseket teszek, hogy tényleg csak ilyen nagyon célzott pontokon nyissunk konfliktust. De hát azért ne haragudj tényleg, tehát hogy még házasságon belül is előfordulhat az, hogy például nem akarnak többre gyermeket vállalni, mert van már annyi gyermek, amit elbírnak és felelősséget bírnak vállalni érte. Tehát tényleg ne tegyünk már úgy, mintha az a fogamzásgátlás az a házasságon belül ne lenne egy téma, de hogy is nem téma. Nagyon is téma. Házasság előtt hogy ne lenne téma. Hát szóval, hogy mondjam, a valóságból induljunk ki, azt mondod, rendben van, akkor induljunk ki abból a valóságból, hogy hány nem kívánt terhesség van 20 év alatti lányok körében ebben az országban. Hány olyan abortusz kell átélnie nőknek ebben az országban, úgy lépnek be a felnőtt életbe, hogy egy oltári traumát hordoznak egész életükben, amit az egyház nem akar adresszálni, nem akar meghallani, nincs adekvát válasz, és ettől még jobban szégyellik saját magukat. Tehát én szerintem itt őrült nagy lehetőség és felelősség is lenne az egyháznak, hogy a szexuális edukáció, a szexualitással kapcsolatos alapvető ismeretek, hogy hogyan éljen meg felelősen ezt az örömöt, hogyan okozzam felelősen ezt az örömöt. Szóval én ezt nem látom, hogy hol összeegyezhetetlen a krisztusi tanításokkal, és hogy miért kell egy ennyire bigott választ adni erre, miközben láthatóan jelen van. És a gyerekeinket, a mai fiatalokat alapvetően a pornó edukálja a szexről, és erre az a válasz, hogy majd a házasságban kiteljesedhetsz, ez a valóság ismeretnek valami olyan, hogy mondjam én, pregnáns hiánya, ami szerintem félelmetes, mert nagy felelősségetek és lehetőségetek lehetne abban, hogy érte valami érdemit tegyetek hozzá a fiatal generáció védelméért.
Így van, tehát például mi soha nem propagáljuk a pornót. Azt hiszem, hogy ez elég fontos tevékenység. Nem propagáljuk a pornót, azt mondjuk, hogy ne nézzél pornót.
De Zoltán, nem kell propagálnatok, az propagálja saját magát, tehát jelen.
Így van, mi a pornó ellen is fellépünk, nem csak az abortusz ellen. Teljesen természetesen.
De mi, azt mondjátok, hogy ne nézzétek, vagy mit csináltok?
Igen, hogy ne nézzétek. Igen. Ezt mondjuk.
Értem. Hát igen. Kezdésnek nem rossz, csak...
Nézd, a keresztény, tehát hogy mondjam, a házasság, például a szexuális etika az az egyetem. Az evangéliumnak az alapvető megismerése, az pedig valaminek a kezdete. Tehát ahhoz, hogy valaki ebben úgy tudjon működni, hogy eljusson az egyetemre, ahhoz nagyon sok hitbéli lépcsőfokot kell bejárnia. Mi nem a nem hívő tömegeket akarjuk elsősorban befolyásolni, hanem azokat, a fiatalokat, akik úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus szerint akarják élni az életüket, és ebben minden eszközzel segíteni fogjuk őket. Többek között abban is segítünk, hogy megmondjuk nekik, hogy mi az, ami Jézus szerint előre viszi őket, és mi az, ami nem. És nem olyan nagy szkifi a házasságig való megtartóztatás. Én fiatalok tucatjait vagy százait ismerem, akik ezt megcsinálják, és utána megházasodnak. Ti állítjátok, hogy nem lehet szex nélkül élni egy percet sem. Így van. Mi pedig azt mondjuk, igen, mert az egy adottság, hogy teherbe esnek a tizenéves lányok. Igen, azoknak, akik nem kapnak talán megfelelő és gondos keresztény nevelést, azok talán nagyobb veszélyben vannak, és azok, akik ismerik az Úr Jézust és az ő erejéből élnek, azok pedig sokkal erősebbek. És mi nem mindenkit, az utcán levő embert akarjuk erre elvezetni, de adassék meg nekünk a lehetőség, hogy ezt az alternatívát képviselhessük.
Mi erről az evangélikus és a református egyháznak az álláspontja?
Én szívesen, csak az előbb is. Én nem konkrétan erre fogok válaszolni. Azért, mert szerintem megint picit ugyanabban a hibába esünk, mint amikor az egyháznál, ugye mondtam, hogy nagyon sokféle, tehát kicsit egy nagyobb picture-t hagy fessek. A Szentírás szerint a világunk az úgy néz ki, hogy Isten megalkotta a saját terve szerint, volt egy elképzelése arról, hogy hogyan működnek a dolgok, hogyan működnek jól a dolgok, és ebbe egy picit belerondítottunk, a bűn az így megjelent, és elcseszte ezt az egészet, és Isten erre válaszként küldte Jézust, a saját fiát, ismerjük a következményeket. Azért ülünk itt. És ez az egész nem úgy működik, hogy van fekete meg fehér, és akkor vagy fekete vagy fehér vagy, hanem... ez most elég furán hangzott. Szóval, hogy ugye, már egy újabb probléma is megjelent. Itt a színek kapcsán. Szóval alapvetően mindannyiunk életét meghatározza a bűn. Ami rossz, ami Istentől elválaszt, ami helytelen, ami nem az, amit ő szeretne. Ez egy adottság. Ettől lehet úgy gondolunk, hogy ránk ez nem érvényes, de mindannyiunkra érvényes. Egyetlen egy valaki volt, akire nem volt érvényes, ismétlem a nevét, Jézus, de mindenki másra érvényes. És a megváltásnak az a lehetősége van, hogy az én életemből a bűn egyre jobban kiszoruljon. Ez nem azt jelenti, hogy én sokkal jobb ember leszek, mint mindenki más, aki bűnös, és hú, még nem hisz. Viszont jelenti azt, hogy Isten ad egy olyan alternatívát az életembe, ami hát ahhoz hasonlít, amit ő eredetileg elképzelt. Hogy ez az, és az életem bizonyos területein meg tud valósulni. A szexualitásban is meg tud valósulni. Meg tud valósulni a pénzkezelésben, meg tud valósulni mindenféle egyéb dolgokban. És nem valósul meg mindenben. És van, akinek egyik terület nehezebb, van, akinek másik terület nehezebb. Attól még azt gondolom, hogy az, hogy a szexualitásnak a házasságban van a helye, és ez a református tanítás is, bárki már mi azt is állít, ez nem jelenti azt, hogy aki ezt nem tudja, nem akarja, elrontja, nem tudom micsoda, vagy egyszerűen csak nem így gondolja, és majd később aztán azt gondolja, hogy mégiscsak így kellett volna gondolnom, hogy ez akkor világvége lenne. Ez persze rossz, de ezért van a bűnbocsánat. Ezért van lehetőség arra, hogy meggyógyuljunk bármiből, abortusz után, meg nem tudom hány szexpartner után, meg mindenféle egyéb dologból, amiről beszélünk, vagy amiről ma nem beszélünk. Tehát ez az alapüzenetünk, és ez az, amit az egyház tesz, hogy ezt képviseli, hogy van megbocsátás.
Péter után igazából sok olyat nem tudok már mondani ezzel kapcsolatban. Én nem akarok pakolni erre a tűzre, de azért speciális aspektusokra azért felhívnám a figyelmet. Tehát mi most beszélgetünk erről a témáról Európában. Egy nevezzük jóléti társadalomnak, én így szoktam mondani, hogy a hízott európai füllel. És gondoljatok bele abban a helyzetben, mondjuk Afrikában, ahol a lakosságnak a 36%-a mondjuk éces. És kiáll az egyház és elkezdi hirdetni azt, hogy ne használjatok ópszert. Tehát nem akarok pakolni erre a tűzre továbbra is. Teljesen egyetértek azzal, amit a Péter mond. Igen, van bűnbocsánat, igen, meg van erről egy tanításunk. Igen, abszolút így van. De ettől függetlenül mi itt egy nagyon szép teoretikus beszélgetést lefolytattunk itt a jól szituált kis európai világunkban, miközben a világnak van nagyon sok számos pontja, ahol ez élethalál kérdés. Tehát itt is egy abortusz értelem szerint élethalál kérdés, és egy óriási trauma biztos annak a fiatal lánynak, aki átmegy ezen a traumán is, és borzasztó megélni ez bizonyára, nem tudom, hát én nem vagyok nő, nem tudok erről így beszélni, ez az egyik fele. A másik fele pedig egész egyszerűen az, hogy hát gyakorlatilag ez mondom, tehát ez egy olyan központi kérdés, amire az egyházaknak előbb-utóbb válaszolnia kell, és igen, elmondjuk, hogy válaszoltuk a legegyszerűbb válasz, és én is így gondolom, hogy azt mondjuk, hogy egész egyszerű, nézzük meg, hogy mit tanít erről a Szentírás. Én a legelején, amikor kérdeztétek, hogy mi az egyháznak a feladata, akkor azt mondtam, hogy jobbá tenni a világot Jézus tanítása alapján. Ez egy nagyon fontos, jobbá tenni a világot Jézus tanítása alapján. Nagyon egyszerű, az egyháznak egy óriási nagy kincse van, Jézus Krisztus evangéliuma, és ebben megnézzük, hogy ő mit mondott erről. És akkor ott, ahogy itt a mellettem ülő kollega mondta, akkor ott igazából lezárulnak a viták. De ugyanúgy, mint ahogy félveszólalok, vagy félve mondom ezt, mert nem vagyok nyelvész, de ugyanúgy, mint ahogy egy szöveget újra és újra revidiálunk. Mert egész egyszerűen mondjuk gondoljatok bele, hogy az ómagyar bárja síralom idején mondjuk ugyanazt a magyar nyelvet beszélnénk még most is, de nem tudjuk ugyanazt a nyelvet beszélni, mert azóta van mobiltelefonunk, és akkor még ezt a szót nem ismertük, hogy mobiltelefon. Tehát a magyarán vannak olyan újabb és újabb kérdéseink, amikre viszont reagálnunk kell 2000 évvel később is. Ez például egy nagyon-nagyon kőkeményen ilyen kérdés, amiről szerintem akár itt, akár máshol órákat tudnánk beszélgetni, és reménység szerint fogunk is.
Én azt gondolom, hogy... Én a fiatalokkal arról szoktam beszélni általában, amikor ez a kérdés felmerül, hogy mit jelent a felelősségteljes hozzáállás ez az egészhez, és elmondom mindig a keresztény álláspontot, mondjam így, a református álláspontot, a biblikus álláspontot, és mindig elmondom nekik, hogy te, ha mégis úgy döntesz, úgy alakul, akkor védekezz. Tehát azt gondolom, hogy van sorrend, van egy jó, van egy nem jó, de még nem a legrosszabb, meg hasonló lista. Viszont szeretném megkérdezni, hogy mit gondoltok arról, Magyarországon elég sokan lopnak, kicsit más téma, elég sokan lopnak. Akkor hát az egyház nem örül a lopásnak, mert elvileg a Biblia azt mondja, hogy ne lop, de hát akkor segítsünk, hogy legalább úgy lopjanak, hogy ne legyen belőle bajuk, ugye? Tehát akkor hogyan tudom ő, értitek? Tehát, hogy mindenféle témakörben lehetne.
Az ösztönkésztetés. Tehát a szexualitást és a lopást analógként kezelni, az... Hát én most nem is tudom, hogy hogyan kategorizáljam igazából.
Példaként. Én a példa kategóriát
használom. Egy fiamvezető példa.
Szerintem nem olyan ritka, mint a szexuális bűn.
A lopás a tulajdonlásnak a vágya az egy elég elemi ösztön. Én nem azt mondom, hogy a kettő az ugyanaz, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy amikor valamiről azt mondjuk, hogy jó vagy rossz, akkor nem biztos, hogy a rosszra az a válasz, hogy akkor segítünk, hogy hogyan csináld jól a rosszat. Viszont még egyszer mondom, hogy bárki bármit tesz, arra van bűnbocsánat, és ezt szerintem nagyon fontos.
Bocsánat, úgy örült, amikor azzal kezdted, hogy mert hogyha az a tanítás, hogy házasság, oké. De hogyha mégis oda kerülne a sort, és ezt hozzáteszed, szerintem ez egy tök jó dolog. Szerintem az, tehát hogy mondjam, nagyon sokat beszélünk a nem kívánt terhességek abortálásáról, és nagyon keveset beszélünk a nem kívánt terhességek megelőzéséről. És szerintem ebben volna lehetősége érdemben cselekedni az egyháznak, és szerintem azt mondani, hogy a szexualitás, a házasság terepe és önmegtartóztas, az nem segíti elő azt, hogy a nem kívánt terhességeket ne abortusszal kell majd kezelni, ami nyilvánvalóan egy borzalmas helyzet. Nincs élő nő, aki kíván egy abortuszt, de szerintem egy felelős pár sem kívánja a feleségének, a szerelmének azt, hogy ilyen keresztül menjen. Úgyhogy szerintem itt wake up, mert idő van.
Wake up, igen, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, én ezt szeretném hozzátenni. Tehát Jézusnál nincsenek ilyen leszállított áru megoldás. Na jó, ha az sem megy, akkor próbáld ezt meg azt. Én ezt számomra ez értelmezhetetlen.
De Zoltán nem működik, tehát hogyha megoldás
lenne... De működik. Működik. Nagyon sok embernél működik, és van, aki pedig nem lép be. Ez olyan, hogy amíg nem ugrasz be a medencébe, nem vagy vizes, és nem fogsz úszni. Aki erre hallgat, hogy térjetek meg, és beugrik a medencé, azok pedig úsznak. Amen.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.